Lássuk a keresztben azt, amit Isten valóban azzal mondani akart. Mert annyi, testvérek, tudjátok, annyi torz képünk van a keresztről, annyi torz képünk van a passióról, annyi torz képünk van a szenvedő Jézusról és a megfeszítettről, hogy hűha. Tehát amikor ugye sok-sok negatív atyakép, ezt már mondtam a múltkor, hogy ugye a fiúnak a szenvedése kell ahhoz, hogy az atya megnyugodjon, és az ő kereszt halála ezt jelenti, hogy kiengesztelte az atyát, meg ilyen jó, ha belegondolunk, miket mondunk ezzel. Szörnyű, horrorisztikus istenképek vannak e mögött. És ugye ezeket kell tisztogatni, tehát ugye a kereszt az nem az Isten kiengesztelésének az eszköze, mert akkor az Isten az egy vérszomjas démon, hogyha ez igaz lenne. A kereszt nem is aztán a nekünk való lelkiismeret furdalás okozása, mert így is mindig sokszor szemléljük a keresztet, és nem tudom, hogy vagytok vele, de én szerint nyomott tapasztalatomban a keresztúti ájtatosságokon hallott elmélkedések 90%-a arról szólt, hogy Jézus hogy szenvedéshez és sajnálni kell őt, és te ember milyen gonosz és szörnyű vagy, mert ezt te tetted vele. Tehát a kereszt micsoda? A kozmikus lelkiismeret furdalást okozó tényező az életemben. Ha ránézek a keresztel, az jut eszembe, hogy ezt én tettem vele, tehát húzzam meg most már magam, és tegyem a jót, és kerüljem a rosszat. Micsoda Isten az, aki úgy akar rávenni engem a jó erkölcsre, hogy állandóan azt a lelki furdalást okozza bennem, hogy ide figyelj, ezt te tetted velem, te bántál légy velem galádul, most már, hogy nem akarod, hogy oda csapjak, akkor tedd a jót és kerüld a rosszat. És ez megy az egyházban. Ilyen szövegek, ilyen imák, ilyen énekek vannak, ha jobban belegondolunk. Szörnyűséges dolog. Tehát, hogy amikor például visszaélünk mi magunk azzal, hogy bennünket megsértettek, és állandóan egész életünkben engesztelést várunk egy 30 évvel ezelőtt irántunk elkövetett sértés miatt. Hogy figyelj, te megsértettél engem 30 éve, még tovább mindig engesztelj, még most is. Te olyan csúnya voltál velem, na most akkor aztán most már szedd össze magad, és akkor mit csinálok a sebemből? Egy állandó ilyen aduászt, egy ilyen Jolly Jokert, amely által mindig kinyerhetek valami fajta látszólagos szeretetet, nem igazi szeretetet, csak látszólagos szeretetet a másiktól. És Isten, aki a szeretet, ő ilyen lenne? Tehát Isten, aki maga a tiszta és végtelen szeretet, az állandó lelki furdalás okozása által akarja kinyerni belőlünk a jó erkölcsöt? Hát az, én olyan Istenbe megint csak nem hinnék. Ez egy démon, ez egy bálvány, akit mi saját magunk projektálunk ki néha. Ezért kell az evangéliumhoz visszatérni. Vagy, hogy a kereszt lehet megint az, hogy lelkiismeret furdalás okozás, és te tetted velem, vagy a másik nagyon elterjedt dolog, hogy Jézus azt mondja a kereszten, hogy ide figyelj öregem, virágszálam bogárkám. Én szenvedtem a legeslegtöbbet ezen a földön, neked innentől kezdve kuss. Tehát ha megmer szólalni a szenvedésedről, ha ez panaszkodni mersz arról, hogy neked fáj, akkor nézzél rám, mert én többet szenvedtem nálad. És akkor neked tedd a porba a szádat. Uram, vannak ilyen elmélkedések, vannak ilyen látomásos irodalmak, és mindenféle baromság, amely ezt akarja mondani, hogy azért tudjuk mi keresztények elviselni a szenvedést, mert Jézus többet szenvedett. És ugye ezt még áltatos lelkek szokták is mondani. Hogy hát én mit panaszkodok én, amikor Jézus többet szenvedett. De most Jézus szerintünk azért szenvedett, hogy állandóan ezt megint csak felrója nekünk, és azt mondja, hogy mi már meg se szólalhatunk a szenvedésről, mert ő többet szenvedett. Tudod, milyen az? Emberi kapcsolatokban is ott van ez, amikor valakivel megosztod a szenvedésedet, és a másik mit kezd el mondani? Ó, figyelj a semmi! Hát én! Tudod, mennyit szenvedtem? 20 éve, 30 éve? És elkezdi mondani magakész. És akkor mi akkor azt fogjuk mondani, hogy ja, tényleg, hát én igazából... Nem, azt fogjuk mondani, hogy ide figyelj, öregem, te engem nem értesz meg. Mert most én nem azért mondtam el neked a szenvedésemet, hogy te most odahozd a tiédet, hogy az mennyivel nagyobb az enyémnél. És akkor most akkor nekem ettől miért lett jobb? Hát nem lett jobb egyáltalán. Tehát látjuk, a szenvedéseinknek az összehasonlítgatása az megint egy ilyen kisebbségi és felsőbbrendűségi komplexusoknak az összeütközése. Hogy mindig be kell bizonyítanunk, hogy ki jobb valamiben, hát én abban vagyok jobb, hogy én többet szenvedtem. És ezt mondom mindenkinek. Testvérek, sokféleképpen lehet a gőgünket kimutatni, akár még így is. És akkor Jézus megint csak ilyen lenne, aki nekünk öröktől fogva azt fogja, azt mondja, és azt fogja mondani, még élünk, hogy én szenvedtem a legtöbbet, tehát te meg ne szólalj a szenvedésedről. Nem. Hogyha ilyen lenne, én megint csak nem hinnék benne. Azt mondanám, hogy ez nem éri meg a fáradtságot akkor. Ő nem azért szenvedett, hogy állandó lelkifurdalást okozzon, állandóan egy táblaként tartsa ott nekünk, hogy én szenvedtem legtöbbet, te meg ne szólalj, hanem azért szenvedett, hogy bebizonyítsa, hogy engem szeret, és hogy azt a szenvedést, amit én átélek, ami testvérek, tudjuk, a szenvedésben nincs kicsi és nagy, az én szenvedésemről van szó. Én, amit más nem érthet meg. Amit én szenvedek, az az enyém, és lehet, hogy az éppen más szemében egy kis dolog, nekem akkor is nagyon fáj. Tehát a szenvedés az egy nagyon személyes dolog, ezt nem lehet kilóra mérni. Hogy kinek mekkora a szenvedése kilóba. Valakik lehet nagyobb kríziseket is elviselnek relatíve könnyebben. Van ilyen. A szenvedés a szubjektív. Az a miénk. És Jézus, amikor szenvedünk, nem azt mondja, hogy ne szólj róla, nem azt mondja, hogy tedd a porba a szádat, hanem, hogy velem mindent megoszthatsz. A te saját egyéni szenvedésedben nem kell egyedül lenni. Mert a szenvedésben nem az a problémánk, hogy van, hanem az, hogy nincs kivel megosztani. Ez a problémánk a szenvedésben. Nem az, hogy van szenvedés, mert az mindig volt és lesz. Az a bajunk, hogy nem tudjuk kivel megosztani, és nincs kinek a kezét megfogni, mikor fáj. Ez a bajunk. És Jézus a kereszten mit mutat? Hogy az ő kezét mindig megfoghatjuk. Az ő jelenlétét soha nem kell nélkülöznünk, soha nem kell többé egyedül szenvednünk, ha nem akarunk. Mert ő mindig bennünk van, és megosztja velünk a szenvedést. Ő a nagy együtt szenvedő. Tehát a kereszt a szeretet bizonyítéka, hogy ennyire szeretve vagyok, nem másnak a bizonyítéka. És éppen ezért mondja Teréz, nincs jobb fegyver a keresztnél, azaz, ha a kereszt a szeretet bizonyítéka, akkor nézzek rá a keresztre, és mi fog róla eszembe jutni, hogy ennyire szeretve vagyok, és ezért megyek előre az úton. Látjuk? Ha a keresztre tekintünk, mi jut eszünkbe? Ez persze mindenkinek saját egyéni szubjektív kérdése lehet, hogy ha föltekintesz egy keresztre feszített szoborra, ikonra, vagy faragásra, vagy bármire, mi az, ami eszünkbe jut? A lelki furdalás? Hogy én ezt tettem, és milyen rossz vagyok? Ha ez jut eszünkbe, akkor még itt tisztulnivaló van. Egyetlen dolog lehet, ami Isten szándéka szerint eszünkbe juthat, az az, hogy ennyire szeretve vagyok. És ennél jobban, hogy tudná már ő elmondani, hogy mennyire szeret, és mit jelentek neki? A kereszt a szeretet bizonyítéka. Ezért nem morbiditásból tesszük ki Krisztus halott testét, vagy szenvedő testét a keresztre, meg nem státuszszimbólumból tesszük ki a torony tetejére, a templomba. Státuszszimbólum. Mert a reformátusoknak, evangélikusoknak más van. Akkor mi olyat tegyünk ki, ami minket jelképez, és mindjárt tudjuk, hogy az római katolikus, és jobban tájékozódunk a faluba. Na nem! Erről van szó csupán. Hanem, hogy nézzél rá, és ott van a szeretet bizonyítéka. És a torony jó magas, ott van a tetején a kereszt. Akárhol vagyunk, a városban, vagy jó, most már mindegy, vagy így, vagy úgy, de ott van a tetőn a kereszt, és az mutatja nekem a szeretve levés bizonyítékát. Ha kételkedek, nézzek oda. Ezért mondja Teréz, hogy a kereszt a szeretet bizonyítéka. Legjobb fegyver a kereszt. Ránézek, és tudom, hogy milyen az életem. Tudom, hogy szeretett személy vagyok. Én vagyok az Isten szeretetje, mert ő ezt a kereszten bizonyította be. Ezáltal tudok menni előre az úton. Ezáltal tudom azt mondani, hogy el tudom engedni a pillanatnyi jó érzést is annak érdekében, hogy tudjak előre haladni a még jobb felé. Teréz mondja a 7. pontban, eszünkbe se jusson, hogy már itt az elején kellemességek várnának ránk. Jaj, hát igen, ez ugyanerről szól, hogy ez a harcnak a lakása. A lélek itt harcba van a világ és Isten között. És Teréz mondja, hogy ne jusson eszünkbe, azért mert a második lakásban vagyunk, hogy itt akkor már most, jaj, most már oldódnak a problémáim, most már minden jó lesz. De tudjuk, hogy a lelkiéletben való haladás nem mindig azzal jár, hogy az életemnek a nehézségei kezdenek megoldódni, nem minden kezd el megoldódni. Hanem lesz valakim, akivel az életem nehézségeit el tudom hordozni. Ez a lelkiéleti fejlődés. Persze, valami gyógyul, valami változik, de valami nem. A lelkiéleti fejlődés az, hogy egy valakivel való kapcsolatot építek ki, akivel az életem nehézségeit el tudom hordozni, vagy tudok rajtuk dolgozni, meg tudom őket oldani, hogyha éppen úgy van. De Teréz mondja, hogy éppen ezért eszünkbe se jusson, hogy ez most arról szól megint, hogy egyre könnyebb lesz, egyre több lesz a szép érzés. Nem biztos, hogy egyre több lesz a szép érzés. Persze, azért azt már ki lehet mondani, hogy bár a sivatagba vagyunk, bár a két tűz között vagyunk, mégiscsak már most sokkal jobb minden, mint valaha. Tehát amikor a lélek megtapasztalja ebben az átmeneti időben, a sivatagos időszakban, az éjszakának a pillanataiban, ami ugye életünkben sokszor megtörténhet velünk, hogy most lehet nagyon kutyául érzem magam, de azért ahonnan kijöttem, azért az jó, hogy onnan kijöttem. Azért de jó, hogy Péterként ebből a bárkából azért csak ki tudtam lépni. Bár most minden sötét, most nem látok előre, most éhes vagyok, szomjas vagyok, ugye ez a népnek a kísértése és a népnek a vágya ugye a sivatagban, de attól még azt is tudom, hogy azért jó volt elhagyni azt a kis szűk, nyomorult világot. A megszokásaimnak, a középszerűségének a világát, amiből Isten kihozott, azért csak-csak jobb volt elhagyni. Így mondja ezt egy nagy lelki szerző, hogy az Isten nélküli életed legjobb napját sem cserélnéd el, az Istennel együtt élt életed legrosszabb napjával. Nagyon jó. Tehát, hogy lehet, hogy most rám szakadt minden, de mégiscsak jobb, mert vele vagyok. És ezt nem cserélném el azzal a nappal, amikor lehet minden hiper-szuper jó volt az életemben, de Krisztus nem volt abba benne. És ez jobb, ami most van. Tehát nem baj, hogy éppen nincsenek kellemes érzések, azért ez a tény, hogy ő van nekünk, ez a tény, hogy belegondolhatunk tudatosan ebbe, ez jobb, még akkor is, ha vannak nehézségek. Ezért ne panaszkodjunk mindig, ha nincsen annyi érezhető öröm. De ezt Teréz is sokszor mondja, hogy azért ez egy nagy próbatétel is, hogy amikor most éppen a lelkiéletben nehéz, akkor na, hogyan állunk ehhez? Tehát beüt a tragédia az életünkbe, és ez akkor azzal jár, hogy mindenkinek sírok, rívok, mindenkinek az egész világnak, hogy nekem mennyire borzasztó nehéz most, mert most valami lelkiéleti szárasság, valami most nem olyan szép, happy, szuper jó minden, mint eddig. Ha ezt ilyen nagy tragédiaként élem meg, akkor Teréz azt mondaná, hogy ott valami baj van az önismeretemmel. Akkor ott valami baj van a lelki életről szóló tudásommal. Mert ha helyes ismereteim vannak a lelki életről, akkor azt fogom tudni, hogy a krízis az nem tragédia. A negatív érzések, amik éppen az úton levés során belém jönnek, az nem világvége, hanem az természetes. Nem vagyok rosszabb ember, nem vagyok betegebb, bűnösebb, mint más. Mindenkivel megtörténik az, hogyha kilépünk valami régiből az új felé, az mindenkinek krízis. Valaki így éli meg, valaki úgy, de hogyha ebből világvégét csinálunk, ha ebből tragédiát csinálunk, akkor ugye a sátán megint csak könnyedén be tudja tenni az ujjacskáját oda, és elhúz bennünket, hogy gyere vissza a Egyiptomba. Gyere vissza akkor, hát ugyan te ennyire tragikusan éled meg, ennyire világvégeként éled meg, akkor mit foglalkozol vele? Gyere vissza oda, ahol legalább valami kis jó emóciót még eddig tapasztaltál. Tehát nem kell mindig panaszkodnunk és világvégeként megélnünk azt, ha nincs annyi érezhető öröm most éppen az életünkben. Tudj róla, hogy most nincs érezhető öröm, az annak érdekében van, hogy majd nagyon sok örömöd legyen, természetesen nem biztos, hogy minden érezhető formában, hanem tanulni fogunk majd arra a bizonyos szellemi értelembe vett örömről, amely nem mindig emocionális örömérzés, hanem egy bensőbb béke, egy bensőbb öröm, amely jelen van a kínok ellenére is. Ez lesz az osztályrészünk, a boldogság és a fájdalom együtt. Hát Jézus mondja, boldogok, akik sírnak. Ez hogy? Mert az a boldogság, ami felé megyünk, amit tanulunk, az mélyebben van és beljebb van, mint maga a krízis, mint maga a szenvedés. Tehát amikor a második lakásban ez a lélek kibírja ezt a bizonytalanságot, kibírja ezt az átmeneti időt, akkor hamarosan be fog lépni abba a szakaszba, amikor ott lesz benne ez a benső öröm, annak ellenére, hogy életünk végéig lesz egy csomó kín és fájdalom és betegség és szenvedés az életünkben. De ez akkor jön el, ha most ezt az átmeneti állapotot kibírom. Ha most nem fordulok vissza a szép, habos, emocionális érzelmek közé, hanem kibírom azt, hogy most ez van. Most áldozatot kell hoznom. Most ezt az éjszakán át kell, hogy menjek azért, hogy ebből valami jobb legyen, de a fény felé megyek. Nem tragédia történik velem. A kármelita szentek éppen ezért nem a kríziseinket akarják, az éjszakáinkat akarják elvenni és megszüntetni, hogy olvasd el a könyvemet, és 30 nap alatt kijössz a krízisből, vedd meg a könyvemet, és 15 nap alatt akkor kilábasz minden problémádból. Nem ezt akarják. Hanem helyes infókkal akarják megtölteni a fejünket, annak érdekében, hogy tudjuk, hogy ha krízisünk van, az nem tragédia. Mert az a fejlődésnek a velejárója sokszor a krízis. Hogy most nehéz, hogy most ez most nem megy úgy. És ez mindnyájunk életében ott lehet. Tehát ők helyes tudást akar nekünk adni arról, hogy most éppen az érzelmek nem olyan jók, de ez a fejlődésnek a fájdalma. Ez a fejlődésnek az előszele. Nem a világ vége, nem a tragédia. Ha már itt tartunk zárójelben, ha majd egyszer valamikor keresztes Szent János sötét éjszakájának a tanításáról fogunk beszélni, akkor majd azt úgy fogjuk összefoglalni, hogy minden fejlődés fájdalommal jár. És mi az ember legnagyobb krízise, az ember legnagyobb akadálya a fejlődésben? 3 F betűs alliteráció. Félelem a fejlődés fájdalmától. Ez a legnagyobb problémánk. Hogy a fejlődés sajnos ebben a megtört, bűnbeesett világban ez így működik, nem tudom miért, ne is kérdezzétek meg. A fejlődés az sokszor fájdalommal jár. Kisbabának nőlik a foga, azt fáj neki. Meg a nekünk is bármi történik, sokszor a fejlődés az fájdalommal jár. És miért félünk fejlődni, miért nem tudunk fejlődni? Mert attól a fájdalomtól félünk, ami kíséri a fejlődést. És hogyha keresztes Szent János Avilai Teréz jönnek, és azt mondják nekünk, hogy ne félj a fejlődés fájdalmától, mert az az életedben valami olyan pluszt, valami olyan töbletet fog hozni, amelyet most még el sem tudod képzelni, akkor lesz erőnk, csökkenni fog a félelmünk annak érdekében, hogy bevállaljuk a fejlődésnek az útját. De a legnagyobb probléma ez, hogy félünk fejlődni. És aki fél a fejlődés fájdalmától, az majd a harmadik lakásba be fogja magát bástyázni a külsődleges vallásosságba. Mert a külsődleges, törvény alapú, parancsokhoz ragaszkodó, de közben másokat elítélő vallásosság a legnagyobb hamis biztonság és hamis bizalom, ami ezen a világon létezik. Jó belekerülni ebbe a kis középszerű vallásos világba, az egy csodálatos pajzs lehet, egy bástya lehet nekem ahhoz, hogy ki ne kelljen lépnem, hogy el ne kezdjek fejlődni, mert miért? Aki a külsődleges vallásosság törvényei szerint él csupán a harmadik lakásban, az elmondhatja magáról, hogy ő szent. Elmondhatja magáról, hogy ő vallásos, mint a farizeus. Aki azt mondja, hogy én bőtölök, én tizedet adok, és igaza volt, csak hollógott ki a lólába, azt mondta, hogy nem úgy, mint az ott hátul, az a vámos, ugye? De ő már most kanonizálta magát. Ő már most felmászna az oltára legszívesebben, mondván, ezt egy atya mondta, egy aranyos volt, akinek azt gyónták sokan, hogy atya, nekem nincs bűnöm, csak azt mondta, hogy hát kedveském, akkor menjen ki a gyóntatószékből, és másszon fel az oltárra. azt mondja, hogy atya, de miért? Hát mert maga akkor szent, süsse meg. Hát akkor magának, akkor maga odavaló az ott. Hát azért nem, azért én nem, azért valami azért csak van. Na jó, akkor valamit keresünk akkor. Tehát, hogy... Látjuk? Tehát, hogy a farizeus külsődleges vallásosságban élő ember a szentnek tarthatja magát, és épp ezért bebástyázza magát a fejlődés ellen. A külsődleges vallásosság a legjobb antibiotikum, a legjobb védőgyógyszer a fejlődés ellen. Sajnos ez így van. Tehát az egész törvény nem véletlenül Jézus. Miért csak a farizeusokkal kemény? Nem a házasságtörőnővel, nem Zakeussal, nem a vámosok fejével, hanem velük kemény szeretetből, mert ez a fajta saját magamat szentnek tartó, mert én betartok parancsokat és törvényeket típusú vallásosság a legnagyobb akadálya a fejlődésnek, és a mások iránt való szeretetnek. Éppen ezért milyen sokszor ugye a hitünket elutasítják mások, de nem a hitet utasítják el, hanem ezt a külsődleges felszínt utasítják el sokan. Hogy nekem ilyen nem kell, még egy pupa hátamra minek, amit a te vallásod jelentene nekem. Persze, igazuk van. Ezért kell megmutatnunk keresztényeknek, nekünk, a többieknek a hitünk igazi arcát, amely nem csupán parancsokhoz és törvényekhez való ragaszkodás, amelyek parancsok és törvények vannak, nem mondom, hogy nincsenek, de azok betartása gyümölcse az Istennel való egységünknek, és az egymás közt megélt egységünknek. Amíg a világ ezt látja, mi annyi csinadrattát csinálhatunk, evangelizációs estet, körmenetet, koncertet, akármit csinálhatunk, a világ akkor se fog hinni, hogyha azt nem olyan emberek csinálják, akik egységben vannak Istennel és egymással. Sőt, akkor még rosszabb, mert akkor még a színpadra állunk kimutatni, hogy én vagyok a hiteltelen. Én még jobban mutatom, hogy nézzetek rám, én vagyok a hiteltelen. Tehát amikor olyan csinadrattákat, egyházi puffogtatásokat csinálunk, amik ilyen nagy-nagy látványosságok, de olyan emberek csinálják, akik nem élnek Istennel egységben és egymással sem egységben, az tulajdonképpen rosszabb, mert a hiteltelenségünket mutatjuk meg egy még látványosabb módon. Látjuk? Tehát éppen ezért nem arról van szó, hogy bele kellene mennünk ebbe a külsődleges vallásosságba, de ezt majd a harmadik lakásba fogjuk tárgyalni. Most sokkal inkább arról van szó, hogy a második lakásban fejlődünk. Még ha fáj, akkor is. Még hogyha most ez kellemetlen, akkor is. Nem akarok hamis biztonságokat magamnak. Nem akarok hamis ilyen fájdalomcsillapítókat bevenni. Nem akarok. Menni akarok előre, mert Jézus hív. Kihív a magam nyomorából, és az ő tekintetében, az ő arcán ott van az a biztonságot adó szeretet, mert csak az ő vele való kapcsolatban van biztonság, testvérek, a vallásosságban önmagában nincs biztonság. A templomba járásban önmagában nincs biztonság. Krisztussal való kapcsolatban van biztonság. Ez megint a harmadik lakásnak a témája, de ez ugye már nagyon hamar itt lesz, remélhetőleg a következő alkalommal. Ugye? Jó lesz az. Nagyon jó. És ez már majdnem a hetedik. Tehát ahhoz már csak négy kell. Ahogy Hoffi Géza mondta, hogy édesanyám, az érettségi nem buktam meg, csak az ötöshöz hiányzott még négy jegy. Hát, ez pont ilyen. Tehát aztán a nyolcadik lakásban, aztán a... Bocsánat. Már meleg van mindegy. A nyolcadik pontban Teréz elővételezi az ötödik lakást, érdekes, azt mondja, hogy az a legfontosabb, hogy akaratunkat Isten akaratához igazítsuk. A két akarat megegyezésének a témája az ötödik lakásban lesz. Ez csak egy ilyen reklám. Hogy legyen kedvetek jönni. Tehát az ötödik lakásban lesz majd az, amikor Teréz azt mondja, hogy a legmélységesebb kapcsolat Isten és ember között az az, amikor én is azt akarom, amit ő, és keresztes Szent János hozzáfűzné, ő is azt akarja, amit én. Tehát a két akarat egyesülésében Isten és a lélek egymás vágyait, kívánságait teljesítik. Ez hót romantika lesz, testvérek. Ez a párkapcsolatnak az ámor nyila lesz itt majd, mikor elérkezünk. E felé megyünk? A kereszténység, testvérek, ez Istennel való intimitás. Tehát amíg ezt az intimitást nem tanuljuk meg, vagy nincs olyan legalább egy információnk, hogy gyerekek, ilyen van, addig megint mi marad a felszín. Éppen ezért Teréz erre tanít meg bennünket, a misztikusok erre tanítanak meg bennünket, az Istennel való intimitásra. Sajnos a hagyományos hitoktatás és a hagyományos prédikáció nem mindig tanítanak meg minket az Istennel való intimitásra, hanem mire? Tartsd be a törvényt, tartsd be a parancsokat. Ha jó katolikus akarsz lenni, tartsd be a parancsokat. Ezzel nem rosszat mond, csak ennek semmilyen alapja nincs. Miért tartsam be a törvényt? Miért tartsam be a parancsokat? Ha csak nem azért, mert Istennel intimitásban élek, és ebből mind gyümölcs fakad mindez. Ez lesz az ötödik lakásban. A kilencedik pontban Teréz mond egy ilyet. Igyekezzünk megtenni, ami rajtunk áll. És őrizkedjünk a mérges kígyóktól. Igyekezzünk megtenni, ami rajtunk áll. Ugye ezt már tanultuk, már itt előkerült, hogy nem csak Isten dolgozik a velem való kapcsolatban, hanem nekem is meg kell tenni a magam részét. Ugye ezt mondtuk, alapvetés, minden kapcsolat két szereplős. És mind a két szereplőnek a kapcsolatban meg kell tenni a maga részét. Ahhoz, hogy az működjön. Ez emberi kapcsolatokra egyaránt érvényes. Ha a kapcsolatban az egyik fél csak passzív, a másik csak aktív, az egyik csak dolgozik, a másik nem csinál semmit, akkor az a kapcsolat halálra van ítélve, akkor az a kapcsolat el fog hervadni. Mind a kettőnek meg kell tenni a maga részét a kapcsolatért, egymásért. Isten is teszi a velem való kapcsolatban a maga részét, és nekünk is meg kell tenni azt, ami rajtunk áll, amit ő nem fog megtenni helyettünk. Tehát testvérek, pontosan a második lakáshoz nagyon jól kötődik az a téma, hogy az embernek dolgoznia kell önmagán. Nagyon sokszor. És ugye milyen sokszor előkerül az a, megint az a felszínes sóhaj, hogy hiányzik az életemben valami, és Uram, add meg a kegyelmet, hogy én ilyen tudjak lenni. Például, hogy add meg nekem a türelemnek a kegyelmét például. És akkor leragadunk itt sokszor, hogy hát kérd a kegyelmet, ne kérd a kegyelmet, dolgozzál a türelmeden. Dolgozz magadon. Tehát nem elég csupán kérni, hogy add meg, azt, hogyha nem adja meg, nyugodtan elmondom, hogy nem adta meg. Jaj, hát akkor én nyugodtan most már lehetek türelmetlen. Hát ez a lusta jó Isten nem adta meg. Hát az ott ül a felhőn nem adta meg. Hát akkor én lehetek türelmetlen. Hát akkor ami akarok, kértem, 109-et mondtam, 60 kiló rózsafűnért elmondtam, nem adta meg. Hát akkor élhetek, mint Marci Evesen. Nem, mert nem adta meg. Na nem. Isten azt mondja, hogy Bogárkám, dolgozz a türelmeddel kapcsolatban. Dolgozz rajta. Nézz vele szembe. Kérj hozzá segítséget. Olvas róla, hogy a türelmeddel mit lehetne például, a türelmetlenségeddel mit lehetne kezdeni. Tehát nem ment fel az minket, hogy csupán kérjük az önismeret kegyelmét. Nem. Dolgozz az önismereteden. Foglalkozz magaddal. Dolgozz rajta. Tedd meg, ami rajtad áll. Nem csak kérjük a kegyelmet, mert ez így nem fog működni. Egyébként is Isten nem dolgozik ellenünk, mert képzeljük el, hogyha most ez tényleg így lenne, Uram, add meg nekem a türelem kegyelmét. Jó, és akkor én türelmetlen vagyok, de mondjuk 10 percre tényleg megadja, és akkor én most türelmesnek érzem magam 10 percig, de az csak olyan, mint amikor az ember nem bodybuildingezni jár, hanem az izmait például felfújja valamiféle szerrel. Az csak tart 10 percig, aztán lekonyul. Miért? Mert nincs benne munka. Az az izomzat marad meg, amiben én munkát fetszölök. Az marad meg. Tehát, hogyha Isten megadná nekünk ezeket a türelem tablettákat, vagy türelem injekciókat, hogy 10 percig szeretettel teljesek vagyunk másokhoz, utána véget ér. És nem marad erény. Mert az erény az egy olyan dolog, amely nem múlik el egyik pillanatról a másikra. Az erény az egy olyan dolog, amely habituális, állandó, egyre fejlődő izomzat az erény. Nem csak annak, hogy most úgy érzem magam egy ideig, és aztán ez így lekonyul. Ezért nem arról van szó, hogy csupán kérni kell a kegyelmet, hanem dolgoznunk kell saját magunkon, a magunk témáin, a magunk nehézségein, amivel krízisünk van, dolgoznunk kell vele, amivel csak tudunk. Hát akkor itt fejeznénk be a mai alkalmat, akkor a második lakásból már igazán nincsen sok, és akkor átlépünk ebbe a nagyon izgalmas harmadik lakásba, és akkor szeretném megkérdezni, hogy kérdése ezzel kapcsolatban van-e valaki.
Hányadik lakásban vagyunk most?
Kicsoda? Most éppen aktuálisan? Hát a másodikban. Személyesen meg mindenki ott, ahol
tart. Volt,
hogy ő holta? Hogy hol tették? Hát azt én nem tudom. Jól van. Ha nincs kérdés, akkor köszönöm a figyelmet, jövő héten találkozunk. Köszönöm szépen.
Isten szeret téged. Béri László Renátó Karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.